Folytatódik az Okosutas magazin, és ahogy ígértük, beharangoztuk, itt van a stúdióban Eichinger Áron, körzeti irányítási igazgató a Hungarokontrolltól. Adja magát az első kérdés, hogy egyrészt mit csinál a körzeti irányítási igazgató, meg hogy ezek a körzetek, amikről időnként hallunk, hogy közel körzet, távolság körzet, vagy távol körzet, ezek hogyan működnek?
Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat is. Teljesen jó helyen kapizsgálsz. Alapvetően háromféle légiforgalmi irányító van. Magasságilag megyek sorrendben, aha, ez abszolút semmiféle rangsort. Nem jelent rangsort, csak magasságilag. A torony, amit először mindenki lát egy reptéren, ott dolgoznak a tornyos légiforgalmi irányítók, ők föl- és leszállásokért, illetve a földön való gurulásokért felelnek egy ilyen munkaterületen, de ott már ugye földi járművekkel is kell foglalkozniuk, stb. Ez egy elég komplex, nehéz helyzet ilyen szempontból. Fölöttük van egy úgynevezett közelkörzeti irányítási egység, vagy approach angolul. Itt történik meg alapvetően azoknak a légtereknek, a fölleszállóinak a kezelése és egymással kerültetése, akik ott alattuk vannak. Nálunk ez jellemzően a Budapest, de mondjuk egy London közelkörzet, ott van 4 vagy 5 nagy reptér, akit ugye ki kell szolgálnia egy ilyen egységnek.
Tehát ott nálunk nem minden külön reptérnek, nincs Gatwicknek, meg Stansteadnek.
Nem, ott egy nagy légtér van fölöttük, és akkor ő szolgálja ki az egészet. Aztán őket bontják kisebb részekre. Nálunk ez elsősorban a budapesti közelkörzet, az a budapesti repülőtér forgalmát szolgálja ki. Gyakorlatilag, amikor mondjuk repülünk, és elindul a repülő, felszáll, gyakorlatilag egy fél percen belül ez a közelkörzeti irányítás veszi át az irányítását a repülőnek, ők már radarról
tehát
dolgoznak.
Tehát amikor felszállunk a város felé, és a gép vesz egy balfordulót, és nézzük a várost, és átrepülünk, az már a közelkörzet.
Aha. És amikor meg leszállunk, és már a végső egyenesen vagyunk, amikor már nem mozog a gép jobbra-balra, csak megy a futópályával megegyező irányba, addig viszi ez a közelkörzet.
Tehát az a pillanat, amikor ráfordul a siklópályára a repülő, az a...
Az egyik legkomolyabb kihívása annak az egységnek, ez a bizonyos érkezési sorrend, ahogy ugye az érkezőket egymás mögé besorolják.
Ezt még akkor a közelkörzet irányítja, az a sorrendet, hogy ki mekkora kanyarral forduljon rá a pályára.
Aha. És aztán, ahogy emelkedünk fel...
Hány méterben, meddig tart
ez? Hát ez nagyságrendileg az a baj, hogy hirtelen csak ilyen tengerszinten magasság. Igen. De még nagyságrendileg olyan 6 kilométer magasságig tart ez a légtér, de ez belelóg ebbe a bizonyos távol körzetbe, ez így beleékelődik, mert 6000 méterig tart mondjuk nagyságrendileg, viszont e fölött van az egész országot lefedő úgynevezett távol körzet, aminek én vagyok az igazgatója, az pedig 3000 méter fölött az egész ország. És akkor ez a légtér, ez a budapesti, ez kicsit így beleékelődik, de ez így igaz a bécsi repteret kiszolgáló légterekkel, meg mindennel.
Tehát akkor, ha jól egyszerűsítem le, akkor te, mint körzeti irányítási igazgató, alapvetően az átrepülésekért felelsz, meg nyilván ebben jönnek alulról a felszálló, leszálló gépek, de hogy az átrepülés.
Igen, alapvetően légterek szerint vagyunk így beosztva, nagyságrendileg, és én alapvetően az átrepülő légteréről vagyok felelős, igen.
És egy irányító az ugyanabban van, de nem úgy van, hogy ezen a héten ebbe vagy beosztva, egyik nap ide megy, másik nap oda megy, azért van átjárás azért közte? Vagy hogy
nagyon kevés olyan irányító van, most konkrétan egy, aki toronyban is tud irányítani, meg a távolkörzetben is tud irányítani. Aha.
Ez külön képzés, külön szak.
Így igaz, igen. Igen. Gyakorlatilag, mivel egy légiforgalmi irányító képzés az 2 év, nagyságrendileg. Ez, hogyha mondjuk valaki egy tornyos akarna távolkörzetet irányítani, vagy fordítva, akkor ez legalább egy másfél éves képzés lenne őt átképezni egy ilyenben.
Hát nagyon érdekes, akkor beszéljünk a számokról, mert arról hallottunk, meg olvastunk, hogy pontosan az átrepülések, tehát a távolkörzet az, ahol irgalmatlanul megnőtt a forgalom az elmúlt időszakban, és erre mondjuk azért egy háború kitörésére, arra, hogy ide terelődik a forgalom, az elég nehéz lehetett előre készülni, és ugye ez volt az oka annak is, hogy túlterhelté vált hirtelen a magyar légirányítás, ugye? Igen. Hogy néznek ki a számok?
Igen, hát alapvetően most idén nyárra is valaha volt legnagyobb forgalmat várjuk. Ugye a COVID után az előrejelzések szerint a 19-es forgalom nagyjából 24-re áll helyre. Ez volt az előrejelzés a Covid időszak környékén, meg az abból való kilábalásban. De ez egy egész európai hálózatra érvényes szám volt, és valójában most tényleg ott tartunk, viszont ez a régió, ahol mi dolgozunk, ez bőven 20-30%-kal van már a 19 fölött. Ennek két oka van, elsősorban az, hogy ebben a régióban nagyon-nagyon gyorsan pattant vissza a forgalom a Covid után, a másik pedig ez az ukrán-orosz háború, amire aztán végképp nem lehetett számítani, ez meg már önmagában egy plusz 20%-nyi forgalomnövekedés, és egy másik...
Ez azért megkerülik azt a légteret,
és akkor felénk jönnek. Ez már önmagában egy ilyen hatás, de egy másik hatás, hogy minket nem lehet elkerülni keletre. És hogyha meg akarnának kerülni nyugatra, ez a délről északra tartó forgalmi áramlás, az már sokkal nagyobb kerülés lenne, tehát inkább kivárják. Ez volt az oka alapvetően a nagyon nagy késéseknek, és nem volt nyilván elég légiforgalmi irányító.
Akkor egy nagyon dilettáns kérdés van, amikor annyira tele van az égbolt, hogy valakinek nagyot kell kerülnie, vagy mondjuk pont ezért késletetik a felszállását hosszú távú járatokról is, mert itt egy lyuk vagy egy dugó van az égbolton.
Alapvetően ezért késleltetik, tehát hogy elkerül, hogy nagyjából az a választása egy légitársaságnak, hogy kikerüli-e ezt a légteret valamilyen nagyon-nagyon nagy kerülővel, ami önmagában ugyanannyi plusz repülés, mint hogyha a késést kivárja, ráadásul sokkal nagyobb a megtett út, tehát sokkal drágább is lesz a repülés önmagában, ezért inkább kivárják. Úgyhogy ez egy ilyen dominó hatás, aztán utána bedugulnak légterek, és nem nagyon lehet mit csinálni.
Akkor még egy dolgot kérdeznék, amit utasok szoktak hallani, és időnként még a pilóták is ezt szokták mondani, meg a személyzet is szokta ezzel sürgetni az utasokat, hogy ugyan már szaladjanak a helyükre és üljenek le. Hogyha nem indulunk el időben, akkor kiesünk a slotból? És akkor viszont a sor végére tesznek bennünket, ha nem indulunk el 15 percen belül, akkor lehet, hogy egy újabb fél órát, órát kell. Ez tényleg így működik az irányításban?
Így működik alapvetően. Ennek az egész, hát most csúnya szót fogok mondani, meg szakmai szó, ez az áramlás szervezés alapvetően. Ez az egész hálózatnak, az egész európai légiközlekedési hálózatnak a menedzselése, ez a Eurocontrol, ami mint ernyőszervezet és koordináló szervezet onnan történik Brüsszelből, de most tök mindegy a hely, hanem elsősorban a funkció a lényeg. Az régen, mielőtt ez ennyire kifinomult volt, az volt a szokás, hogy felszállt egy repülő, elrepült a célállomásig, de mivel ott nem tudott leszállni, vagy közben nem tudott úgy átmenni légtereken, ezért vagy útvonalon várakozott, vagy volt, lehet, hogy még idősebbek emlékeznek arra, hogy eljutottak egy célállomásra, aztán ott köröztek fölötte, még le nem tudtak szállni. Alapvetően ugye a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, abba az irányba ment el a légiközlekedés, hogy amíg nem tud valaki A-ból B-be úgy elrepülni, hogy ne kelljen útvonalon várakoznia, addig ne szálljon föl, maradjon a földön. Ezért aztán egy ilyen slot ablakkal dolgoznak korlátozások esetén ez az egész hálózat, ami egy 15 perces ablak. Tehát azon belül kellene felszállni, vagy kell felszállni az adott repülőnek, mert úgy van betervezve az összes légtérbe, amit érinteni fog, meg aztán a repülőtéren is, ahova megérkezik. Esetenként ez az, hogy miért kapja ezt a slotot, az számtalan oka lehet. Lehet az is az oka, hogy az egyik légtérben túl zsúfolt lesz az adott időszak, amikor ő berepül, de az is lehet, hogy ahova elrepül repülőtér, ott még nem szabad az állóhelye. Főleg nyáron egyébként ez a mondjuk ilyen görög szigeteken, a nagyon gyorsan megtelnek a repülőterek, az például egy jellemző történet. Úgyhogy az egész nekem a koordinálása, az egész hálózatnak a koordinálása az alapvetően a Eurocontrolból működik, és igen, ilyen szlotokkal dolgozunk. És ebből már látszik, hogy alapvetően a késések sem írhatók egyetlen szereplőre. Tehát ez egy ilyen pillangó effektus, illetve egy nagyon komplex történet. Ráadásul ugye, mivel a repülés biztonság, az utasok biztonsága a number one prioritás, és abban nem tudunk kompromisszumot kötni, ezért azt tudjuk megtenni, hogy mi az a mennyiségű légiforgalom, amit biztonságosan ki tudunk szolgálni jelenleg. Erre vannak kapacitásaink, erre vannak limiteink, és annyit tudunk átvinni késésmentesen az országon. Mindent megteszünk, hogy ezt majd fejlesszük, erről majd biztos fogunk beszélni, hogy mi mindent.
Igen.
De alapvetően ez a háttér a történik.
Egy utolsó kérdés még akkor ezen a vonalon, tehát hogyha ott állunk a Földön, kicsúszik a gép az aktuális időkeretéből, most egy késő utas, vagy egy csomag probléma, vagy név probléma, vagy bármi, akkor kidönt arról, hogy mikorra sorolják be a gépet? Ez a közelkörzet, vagy, nem, vagy, ez, vagy, ez, a, vagy ez, központilag a brüsszeli?
Ez központilag a Eurocontrol, hiszen ő látja az össze, én csak a sajátomat látom, én csak a magyar légteret látom, az én légteremet, az én kiszolgáló egységém, és stb. Ő azt is látja, hogy lehet, hogy nekem beférne, de a következő ott ilyen már, slotba oda már nem férne.
De azt már a magyar körzet nem látja.
Így igaz.
Aha. És akkor jelzi a pilóta, hogy ennyi és ennyi csúszás van, és akkor kér egy új időt.
Igen. Olyan is szokott lenni, amit esetleg még így tapasztalás utasként, hogy becsukják az ajtókat, mindenki bent van, és várunk.
Igen.
És mondjuk várunk 40 percet, vagy várunk 35 percet.
Ez volt tavaly nyáron, amivel sokan szembesültek. Igen.
Ez azért ilyenkor az történik a háttérben, hogy küldenek egy úgynevezett ready message-t a központi rendszernek, hogy ez a gép egyébként megvan a szlotja, hogy mikor szállhat föl, de bármikor el tud indulni, tehát rajta nem múlik. És ilyenkor megtörténhet az, hogy ha valaki lekési, vagy lesz ott éppen egy üres ablak, akkor van egy javulás, mégse 40 percet kell várnod, hanem csak 20-at, és már mehetsz is. De ehhez kell az, hogy mindenki készen álljon, hiszen nyilvánvalóan nem húzhatjuk még az időt egy ilyen
Ez szituáció. Akkor szokott fölmerülni, hogy akkor miért szállítottak be ilyen hamar? Akkor miért ne korbászolhatunk volna, még a terminálon meg vásárolgattunk volna, ha tehát bármikor előfordulhat, hogy hamarabb el lehet indulni. Uh-huh. Oké, okay. Akkor viszont tényleg térjünk át oda, hogy a forgalom növekedése ellenére most az látszik, hát ahogy az első ilyen komolyabb késési hullám az a húsvéti kicsúcsosodásban volt, most semmilyenről nem hallottunk, hogy komoly gondok lettek volna, most meg már itt a június, és jön az igazi nagy forgalmi felfutás, most hogy állunk, illetve európai szinten, és kimondottan akkor a Hungarokontroll, hogy áll most emberileg, fölkészültségben, illetve van konkrét tervetek, hogy mi az, ami vállalható késési adat lenne.
Igen, hát a tavalyi nyár után viszonylag gyorsan, de már előtte is dolgoztunk, csak ahogy mondtam, ez ilyen időkérdése is, de már szeptember-október környékén elkezdtünk készülni az idei nyárra. Ugye mi alapvetően két dologgal tudunk gazdálkodni. Az egyik, hogy legyen elérhető számú és minőségű légiforgalmi irányító, akit be tudunk ültetni szektorokba, akik több repülőt tudnak elvinni késésmentesen, biztonságosan. A másik pedig a légterünk, amiben mi garázdálkodunk idézőjelben, ahol valamilyen módon működünk. Ugye a forgalom, ahogy nő, a légteret egyre több darabra szedjük szét, hogy kezelhető legyen a benne lévő forgalom, és az, hogy ebben hogy működünk, hogyan korlátozunk, hogyan tudjuk elterelni a forgalmat, hogyan használjuk ki hatékonyabban ezt a ránk bízott légteret, abban is tettünk előrelépést mind a kettő tekintetében. Egyrészt az irányítók számát tekintve már önmagában egy állomány növekedés az nagyjából ilyen 10% körüli, ami a tavalyi évhez képest most úgy néz ki, hogy rendelkezésre áll. Ennek része a befejeződött képzés, olyan képzés, ami külföldi légiforgalmi irányítókat képzünk Koszovó szektorban, mivel Hungarokontroll látja el a Koszovó fölötti magas légtér irányítását, és ott tudtuk ezt leggyorsabban megvalósítani, ezzel növeltük a kapacitást, majd beszélhetünk erről, hogyha később ez igény. Sikerült az elmúlt egy-két évben azért egy légiforgalmi irányító elvándorlással is szembesültünk. A magyar légiforgalmi irányítók nagyon-nagyon jó szakemberek, tehát a magyar légtérnek főleg a komplexitását tekintve a nyugati országrész az ott van Európa élvonalában, komplexitásban, tehát aki ott nagyon jól teljesít, a sztárkarokkal várják bárhol, úgyhogy viszonylag könnyű innen tőlünk nyugatra mozdulni, úgyhogy szembesültünk egy ilyennel is, viszont sikerült hazahívnunk legalább három irányítót, úgyhogy mindezt így összességében tekintve ez nagyjából egy 10%-os növekmény, ugyanakkor kicsit átalakítottuk a műszakok kezdését, beosztását, hogy a nagy csúcsokat lefedjük, leginkább azokra koncentrálva, illetve egy ilyen készenléti rendszert is kidolgoztunk, amikor önkéntes alapon lehet jelentkezni plusz munkavégzésére extra jövedelemért természetesen a légiforgalmi irányítóknak, illetve vannak olyan kollégáink, mint én is, akik rendelkeznek szakszolgálati engedéllyel, irányítók, csak mondjuk vezetői vagy szakértői munkakörökben dolgoznak, őket nyáron sokkal nagyobb számban, vagy sokkal nagyobb mértékben forgatjuk bele az irányításba, mint rendszerbe. Aha. Úgyhogy én magam is sokkal többet.
Ott nyáron sokat, akkor
igen, igen, én magam is jóval többet.
A reggeli időszak volt a kritikus, ugye erről is olvastunk, és azt hiszem erről is volt egy bejelentésetek, hogy oda is volt átcsoportosítás, mert a légitársaság is panaszkodtak, hogy amikor már a legelső járat megcsúszik, ugye azt az egész napot tudja borítani, főleg amikor a fabadosoknak ugye rövid fordulóidőkkel. Bár ők is enyhítettek ezen, nagy nehezen, pont ezért, hogy több ráhagyás legyen az elmúlt években, de volt egy reggeli átcsoportosítás is, ugye?
Reggeli időszakra is és fókuszálunk, ugye ez a bizonyos első kör, vagy first rotation angolul, ez nagyon-nagyon fontos, mert ennek után egész nap van egy ilyen láncefektusa, vagy egy ilyen láncreakciója, hogy ha ott megkésünk, akkor az egész nap rosszabbul néz ki. Nekünk a saját szempontunkból van ez a reggeli csúcsidőszak, ami nagyon fontos, viszont annak egy nagy része nagyon nehezen kezelhető, mivel akkor jelentkezik a közel-keletről, távol-keletről, Nyugat-Európába tartó forgalom, és arra nincsen igazából ráhatása. Aha. Tehát mivel az egy úgynevezett körzeten kívüli mozgás, a Eurocontrolnak sincs valós eszköze arra, hogy ezeket szabályozza a tekintetben, hogy mondjuk ilyen szlotokkal megfogja. Uh-huh. Ugye nehéz is értelmezni.
Bocsánat, ha leegyszerűsítem, hogyha reggel 6:00-es géppel alvás nélkül ülünk, és azt mondják, hogy hát még akkor várni kell a felszállásra, akkor az nem azért van, mert hogy nincs elég légirányító Magyarországon, nem. Hanem mondjuk esetleg késnek a fölöttünk átrepülő gépek, és ott és bárhol a világ, vagy hát Ázsiában volt valami üvegnyak.
Tehát... Az is lehet csak, hogy mondjuk pont szembeszélük volt, és egy 8-10 órás úton egy 20-30-40 csomós szembeszél, az órákat jelent aztán ki.
Esetleg egy órával is lassabbak lehetnek.
Fordítva is igaz ez, tehát nagyon nehéz ezt már onnan szabályozni.
Aha.
Úgyhogy teljesen más, hogyha valaki Shanghai-ban felszáll, és mondjuk egy ilyen negyedórás ablakot kapna, az igazából semmit nem jelentene, mire ide ér. Még mondjuk Bukarestből viszonylag jól meg tudom határozni, hogyha abban negyed órában száll föl, akkor mikor ér fölém.
Aha. Hú. Még az időjárásról beszéljünk, mert az volt, ami igazából tavaly is kirobbantotta, ugye voltak késések, meg volt hiány, meg az irányítóknál is ugye voltak fennakadások, de amitől ez látványos jelenség lett, meg a késések elszaporodtak, az az volt, hogy hát szokatlanul sok zivatar zónak kóricált, szokatlanul sokáig, gyakorlatilag heteken át fél Európában folyamatosan zivatarláncok mozogtak, ahol ugye korlátozni kell a közlekedés. Ezzel mit lehet tenni, hogy ezzel ellen, vagy fejleszteni, vagy javítani ezzel kapcsolatosan a
helyzeten? Ezzel önmagában semmit. Tehát az, hogy mennyi zivatar van, és hogy milyen agresszív módon alakulnak ki, ezt én tapasztalom, 18 éve vagyok légiforgalmi irányító, tényleg egyre inkább, vagy egyre nehezebb ez a szituáció. Amit tudunk vele tenni, az a hatásainak a mérséklése. Tehát a repülő az nem fog belerepülni az zivatarba, mert veszélyes. Amit tudunk, hogy úgy korlátozzuk a légiforgalmat, hogy az a megfelelő mértékű legyen. Tehát csak annyira, amennyire kell a biztonsághoz, viszont nem jobban és nem okozva extra késedelmet. Tehát ne legyen az, hogy valaki azt látja, hogy hát nem száll föl a repülő, pedig nincs is így zivatar, de azt mondták, hogy lesz. De olyan sem fordulhat elő, és ez a legfontosabb, hogy túlterhelődik egy szektor, és nem volt megfelelő mértékű korlátozás, oda beesik egy nagy forgalom, és utána gyakorlatilag kezelhetetlen mértékű lesz a munkaterhelés. Mert a zivatar a legnehezebb a légiforgalmi irányítónak, mert nem az történik, amit ő szeretne, és nem tudja, hogy mi fog történni. Uh-huh. Mert a pilóta egyszer csak azt mondja, hogy én jobbra megyek, a másik balra megy, a harmadik meg átrepül fölötte.
Itt egyébként a pilóta dönt? Ez is egy érdekes kérdés.
A pilóta dönt,
hogy a pilóta dönt, vagy az irányító utasítja, hogy merre menjen
ilyenkor? Nem, mindig a pilóta dönt, mert a fedélzeten van olyan időjárási radar, ott az orkubban egyébként a gép elejében, ami három dimenzióban látja azt a csapadék zónát, amit ő kikerült. Tehát amit mi látunk a földről, csapadék radarokat, az ugye fölülről látom, hogy hol piros, mert ha fölmegyünk a Hungarometnek az oldalára, látjuk, hogy hogy mennek a zivatarok, de az kettő dimenzióban lát, és egy ilyen Doppler elven működő sűrűségre megy. A pilóta az lehet, hogy át tud menni fölötte, azt is látja, hogy merre fejlődik a zivatar, honnan fúj a szél, és nem feltétlenül, ő szél felől fogja ezt kerülni, hogy ne fújja rá a szél a zivatart a repülőre. De az egyik pilóta ezt így ítéli, meg a másik úgy. Nagyon sok minden van, ami aztán légitársaság függő, például egy turbulencia jelensége, ami ami lehet, hogy az egyik légitársaságnak belefér, hogy picit ráz, és inkább megyünk kevesebbet, de vagy az, azon a magasságon, ami a legoptimálisabb fogyasztás szempontjából, maximum egy picit ráz. Egy másik légitársaság meg azt mondja, hogy hát, hogyha kilőtjen a... Nem,
és ugyanígy a leszálláskor, és amikor elvileg az időjárás a szabályok szerint még alkalmas rá, de a pilóta neccesnek érzi a végső döntést, ő hozza meg, hogy leszáll, vagy csinál egy iskolakört, vagy valami hasonlót, és nem próbálkozik vele, vagy kitérőre megy?
Igen, alapvetően az időjárási... tehát a pályairányt, azt nem azt az irányítók határozzák meg a szélfüggvényében. Igen. Erre meg vannak határozva azok az értékek, amiknél már változtatni kell. Vagy például, hogy mikor lehet tankolni egy repülőt, mert hogyha dörög az ég, akkor már zivatar van, akkor már nem lehet tankolni. De az, hogy, hogy az időjárás függvényében egy pilóta mit csinál meg, vagy mit nem, azt abszolút ő dönti el, mert egyébként a pilótáknak, meg a repülőgépeknek is különböző jogosultságai vannak. Tehát az, hogy meg a repülőtereknek is. Tehát, hogy például egy korlátozott látási viszonyok között valaki le tud szállni, valaki meg nem, az lehet azért van, mert az egyik repülő föl van szerelve egy rendszerrel, és ki van ráképezve a pilóta, a másik meg föl van szerelve, de nincs kiképezve a pilóta, egy harmadik meg föl sincs szerelve.
Aha, világos. Viszont volt egy, azt hiszem, szerepelt valamelyik bejelentésekben, hogy a Hungarometttel valami szorosabb együttműködés igen, létrejött, úgyhogy erről még egy-két szót légy szíves.
Igen, ez a fajta együttműködés, ez most gyakorlatilag az elmúlt hónapokban kezdődött el. Azt akarja, hogy egy repülésmeteorológus előrejelző az ott ül a nappali időszakban, amikor az ivatarok legnagyobb valószínűséggel kialakulnak, ott ül a munkateremben a légiforgalmi irányító központban a supervisor mellett, aha, és a supervisor dönti el, hogy mennyit fogunk korlátozni időjárás miatt, meg minden egyéb miatt. Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen sokkal szorosabb együttműködés van, és én kicsit úgy fogalmaztam meg, hogy ez kicsit olyan, mint a Forma 1-es csapatoknál, hogy van saját meteorológusuk, és az tud egy nagyon pontos és folyamatosan frissített előrejelzést adni. Ez működött régen a telefonon is, mert az elmúlt időszakban így voltunk egymással kapcsolatban, de teljesen más a személyes jelenlét, és amikor a rendszerek, aha, is ugyanabban a helyben vannak. Itt nekünk nagyon fontos az elkövetkezendő 3 óra mindig. Nagyjából arra tudunk korlátozni, akkor tudjuk megfogni mondjuk a földön a légijárműveket, hogyha nem tudom, hogy mi fog történni 3 óra múlva, vagy nem frissítem, hogy már nem az fog történni, akkor nyilván a működésem kevésbé lesz hatékony.
Oké. Hát, 1000 kérdésem lenne még, remélem tudjuk folytatni a beszélgetést. Most ennyi fért bele. A Hungarokontrol körzeti irányítási igazgatója Eichinger Áron volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
Én is köszönöm.
Ezzel az Okos Utas magazin végére is értünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jövő héten természetesen újra itt leszünk friss utazási tippekkel, tanácsokkal, addig is bízz magadban, utaz okosan, olvassátok az okosutas.hu oldalt, és találkozunk jövő héten, szervusztok!